Az előszobában egy csomó ember verődött össze a háziakból, idegenekből. Ezek bekukucskáltak az ebédlőbe. A rendőr erélyesen kiutasította őket. Oszoljanak, mondta. Gyilkosság! Mindenki hagyja el a lakást, a törvény nevében. Házfelügyelőné, zárja be a kaput, senki sem mozdulhat a házból. Maga felelős érte. Antal bácsi, Szűcs Antal bácsi, a sarki őrszem, akit Anna is ismert, intézkedett. Megnyugodva nézték mindnyájan. Jól esett látni az élet roppant tébolyai és érthetetlensége mellett, a vér részegségében ezt az egyszerűséget és józanságot, az erő és hatalom képviselőjét, amint biztosan járt kelt, amint csattogott a kardjával, amint annyi jaj és betegség közepette, kimagasodott ez a nagy darab egészség. A széles vállával a rendőr, a tagba szakadt kövér rendőr, a társadalmi rend pillére. Hol a telefon? Kérdezte Annát. Az a fejével arra felé biccentett, ahol volt. Haló? Szólt a rendőr. Egy kerületi kapitányság? Haló? Haló? Szűcs Antal. 1326-es rendőrőrmester. Alázattal jelentem a fogalmazó úrnak. Gyilkosság történt. Kettős gyilkosság. Attila utca 238. Első emelet. Vizi.
Mi a másik neve?
Gornél. Igenis. Kornél. Mind a kettő meghalt. A tettest elfogtam. A helyszínt fönt tartom. Igenis. Fogadta a fogalmazó rendelkezéseit. Igen. Igen, igen, igen. Igen, 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 igen. A lányt a szalon kályhája mellé kísérte. Odaállította a fal felé, hogy meg ne ugorhassék. S ettől kezdve egyik szeme a gyilkoson volt, másik az ajtón. Levette a sapkáját, megtörölte homlokát, nagyot fújt az izgalom után. Ficsor megsemmisülten, magába rogyva a padlót nézte. Druma és a lakatos suttogott. Már is végig sivalkodott az Attila utcán a rendőrautók tülke. Két kocsi jött. Az elsőben az ügyeletes tiszt kíséretében egy tanácsos a főkapitányságtól, a vizsgálóbíró és a rendőrorvos, a második telisteli detektívvel. Jelentem alásan a nagyságos tanácsos úrnak, tisztelgett Szűcs Antal vigyázállásban, összeverve bokáit, én, mint az őrszemes rendőr, ma délután 2 órakor... Ez a gyilkos? Kérdezte a tanácsos, megszakítva a szavait. Igenis, mutatott rá a csendőr, a cselédjük. Csodálkozva nézték az urak. Hosszú gyakorlatukban még nem fordult elő, hogy a gyilkos a tett színhelyéről ne menekült volna, vagy legalább meg ne kísérelte volna a menekülést. Furcsa volt. Gyorsan körülfogták, mintha attól félnének, hogy elszökik, mintha most ők akarnák meggyilkolni őt. Jó, mondta a tanácsos. Indítványozta a vizsgálóbírónak, hogy tartsák meg a helyszíni szemlét. A daktiloszkópus fölfedezett 2 ép és használható új nyomot, mindjárt magával vitte a paplant, a párnahuzatot, hogy megrögzítse. A fényképészek fotografáltak. Druma bemutatkozott a tanácsosnak, az elbocsátotta őt és a másik tanút. Ebben a szalomban, ahol tegnap még kopogtak, mielőtt beléptek volna, a rendőrség emberei fesztelenül dolgoztak, pedig túl a másik szobában a ház néhai urai még ott voltak. A rendőrorvos a tanácsossal, a vizsgálóbíróval, a fogalmazóval bevonult a hálóba. Viziné az ágyban feküdt hanyatt, egyetlen vérfolt nélkül. Úgy tetszett, hogy csak alszik. Szája csukva volt, s körötte kis, hideg mosoly lebegett. A kés egyenesen szíve közepébe hatolt, csak egyetlen nagy sebe volt. Nyilván azonnal meghalt, belső elvérzés következtében, szenvedés nélkül. Arca valami átszellemült nyugalmat sugárzott. Vizi a dívány előtt hevert, a földön, egy már megalvadt, fekete vértócsában. 9 sebbel. Nyakán egy körömnyoma, szeme alatt egy hosszú karcolás. Látszott, hogy utolsó leheletéig viaskodott. Nehezen halt meg, és, amint az orvos megállapította, jóval később, mint a felesége, hosszú haláltusa után. Állkapcáit összeharapta, sasorra szigorúan, haragosan emelkedett ki viasz halvány arcából, mind a két keze ökölbe szorult. Majdnem hősi volt ebben a halálon túli erejében. Valami szép és régies, ami nincs többé. Az áldozatokon már mutatkoztak a hullafoltok. Akik annyi szörnyűséget láttak életükben, a bűnügyi bizottság tagjai, maguk is elborzadtak, milyen vadállati kegyetlenséggel végzett velük a gyilkos. Amikor egyikük másikuk átment a szalomba, arcán behozta oda a rémület vízfényét, mint egy tükörben. Minden arcon a rémület volt, mert nem értették, hogy miért történt, és igyekeztek megérteni. Csak Anna arcán nem volt rémület. Ő sem értette, hogy miért tette, de ő elkövette, amit tett, és minthogy már elkövette, ott belül, mélyen, nagyon mélyen bizonyára lehetett valami, amiért föltétlenül, szükségszerűen meg kellett tennie. És aki belülről lát valamit, az másképpen látja, mint aki csak kívülről látja. A sarokban megtalálták a kést, félretették, mint bűnjelet. Leltárat készítettek a bútorokról, centiméterrel mérték a szobát széltében hosszában, fölvették a tervrajzát, beléje rajzolták a két holttestet. A doktor diktálta a jegyzőkönyvet. Ekkor kijött a tanácsos, utasítást adott a detektíveknek. Kutassák át a szobákat! Csak erre vártak. Mint a kopók, melyek egy füttyerre kirohannak a vadászterületre, mind a különböző szobákba rontottak, nyomoztak, csapkodták az ajtókat. Az egyik azonnal letépte a hencserről a terítőt, alája bújt, mintha keresne ott valakit. Kinyitották a zongora födelet, még a vendégséges asztal ételei között is kotoráztak, a habos tortában egy üvegkanállal. Nyilván a rabolt pénzt, az ékszereket kutatták. De sehol se volt semmi. A cselédszobában fölhányták, szétszették Anna tábori ágyát. Egyik széken meglelték összekötött batyuját. A detektív behozta és kibontotta. Ott volt benne minden, amivel valaha átlépte ennek a háznak a küszöbét. Az a pár rongyos zsebkendő, az a néhány fejre való kendő, a kézitükör, a vasfésű, a gyermektrombita, meg egy papírzacskó, megszenesedett maróni is, csak a kék kartonruha meg a fűzős férfi cipő hiányzott belőle. Azt már régen elnyűtte. A detektív jelentette a tanácsosnak. Az ágya se volt megvetve. Ez fontos, mondta a tanácsos. Jegyzőkönyvbe kell venni, le se akart feküdni. Előre készült rá. Most a kályha mellől maga elé vezettette. Szembeállítatta az ablakokból beáramló fénynek, a nagy, májusi fénynek, és ezt kérdezte. Maga tette? Én. Miért? Én. Mi az, hogy én? Morgott a tanácsos bosszusan. Ezt már hallottuk. Azt kérdeztem, hogy miért tette. Miért? Én. Haragudott rájuk? Bosszút akart állni, vagy bántották? Valamiért csak tette? Anna ráncolt a fiatal, de korán redős paraszthomlokát, és tördelte a kezét. Sóhajtozott. Jaj, mondta. Jaj, kétszer. S végig simított a haját azzal a modoros, eszelős mozdulattal, melyet még az asszonyától tanult. A rendőrorvos tárgyalt valamit a tanácsossal. Annát az orvos még közelebb állította az ablakhoz. Becsukott tenyerét a lány szeméhez tartotta, s elkapta onnan gyorsan, sokszor egymás után, mintha játszanék. Oda nyúlt a füle kagylója mögé, erősen nyomogatta. Kérdezősködött erről-arról, leültette egy székre, veregette a térdét. Akkor vette észre a tanácsos, hogy a lány ingén még két vérfolt vöröslik. Akkora, mint két pipacs. A baja van, magyarázta az orvos. Erre ez a sok férfi, aki ott volt, mind Annára tekintett, aztán félre pillantott férfias szeméremmel. Különben alig véres, mondta a tanácsos, amíg tovább vizsgálgatta és emelgette a karját. Csak itt, meg ittni. Mosakodott? Kérdezte tőle. Hol mosakodott? Benn majd úgy is levetkőztetik, mondta a többieknek. Az urak megint beszéltek egymás közt. Az urak megint írtak. Mindig beszéltek. Mindig írtak. Hol volt a kommünben? Faggatta a tanácsos. Hol szolgált? Kiknél? Mi annak a foglalkozása? Nem volt valami kommunista szeretője, valami terrorista, aki olyan írásokat adott magának, olyan vörös írásokat? Mégiscsak rablógyilkosságot kellett föltételezni, noha ez sem valószínű, mert a pénzt, az összes értéktárgyakat rendben találták. Mit vitt el? Vallatta a tanácsos. Na, mondja meg szépen. Hová dugta? Jobban teszi, fiam, ha bevallja. Mi úgyis rájövünk mindenre. Kiadta a rendeletet. Motozzák meg! Föl a kezet, vezényelt a rendőr. Anna ügyetlenül nyújtotta föl a két karját, a könyökben kissé behajlítva. Egyenesen, igazította a rendőr. Most már egyenesebben tartotta a két karját, s a gyilkos lány a legszörnyűbb bűnnel tetézve, az ott levőknek egy pillanatig valami régi, félszeg oszlop szentet idézett az emlékezetükbe, aki égnek tárt karokkal áll. A detektívek hozzáláttak a motozáshoz. Kést, lőfegyvereket kerestek nála. Végig tapogatták keblét, szoknyáját. Elő, hátul. Semmi, mondták. Semmi. Be is fejezték már a helyszíni szemlét. Jöhettek a hullaszállítók. A rendőrorvos meg a tanácsos aktákat írt alá az asztalon. Most a tanácsos odafordult a két detektívhez. Kísérjék be. Anna még mindig fölfelé tartotta a két karját, már merőben céltalanul, mert közben megfeledkeztek róla. A detektívek intettek neki, hogy most már leengedheti, és ezt mondták. Menjünk. A lány nem mozdult. Erre közrefogták, az egyik detektív a karjához ért. Ő azonban egész könnyedén eltolta magától. A tanácsos, aki leföl sétált a szalomban, megállt, odaszólt a detektívnek. Bilincselje meg. A detektív a lány csuklóit egymásra tette. Körültekerte a lánccal, mely halkan csattant. Anna ezt már engedte. Kíváncsian nézte megbilincselt két kezét. A bilincs egészen új volt, még fényes is. Vékonyka hitvány lánc, de azért erős, nem lehetett szétszakítani. Vastagabbnak gondolta, meg rozsdásnak, valami ormótlan golyóbissal a végén. Mégis úgy tetszett, hogy ismerte valahonnan, régi időktől fogva, talán a népmesékből, amelyekben a királyi palota mellett mindig ott a börtön. Már nem is csodálkozott rajta. Közönösen szemlélte, s úgy állott ott, mint aki már régtől fogva viseli, és már régtől fogva megszokta. A detektív föltette fekete kemény kalapját, s útnak indította. Künn a folyosón suttogtak körülötte. Gyilkos! Itt a gyilkos! Steffi és Etel sápadtan hajolt előre a második emeleti folyosó korlátján. Csapkodta a kezét. Az egész ház reszketett. Később, ugyanezen a lépcsőn, két fekete fakoporsót hoztak föl. Abba beleemelték az áldozatokat. A törvényszéki bonctani intézetbe szállították. A fagyasztóba. De alig múlt el az egyik meglepetés, jött a másik. A detektívek egy fél óra múlva visszarobogtak. Ficsort és Ficsornét is bevitték magukkal a bűnrészesség gyanúja alatt. A nyomozás során gyanútámat tudniillik, hogy egyetértésben vannak a gyilkossal, s a rokonok összejátszottak. A fölfordult házban Etel házmesterkedett, és Druma vette át a parancsnokságot. Két válaszos sürgönyt küldetett a postára Steffivel, az egyiket a megboldogult asszony testvérbátyjához Egerbe, a másikat Jancsihoz, aki már visszautazott Bécsbe. Állandó összeköttetésben volt a rendőrséggel, ő fogadta a riportereket is, akik a gyilkosság hírére egymás után jelentkeztek, interjúkat kértek tőle, a cselédektől is, a megírandó, színes riportok számára. Egyébként mindenki elvesztette a fejét. Movister csak immelámmal tartotta meg rendelő óráját, aztán átment Drumájékhoz. A ház lakói a tegnapi mulatság csömörétől álmatlanul, fázékonyan bújtak össze. Drumáné teljes kávét, kalácsot adott a látogatóknak, akik természetesen folyton ezen a rémségen töprengtek.
Nem értem, sopánkodott Movisterné, nem értem. Akármit csinálok, nem megy a fejembe. Egy ilyen lány, egy ilyen becsületes lány. Nekem már régóta nem tetszett, szólt Drumáné. A szemében volt valami gonosz, állattomos pofája volt. De majdnem egy évet szolgált már náluk, és ismertük mindnyájan. Olyan megbízhatónak látszott.
Te! Mondta Drumáné a homlokára csapva. Most jut eszembe. Nekem volt egy kisollóm. Tudod, olyan kicsike görbe körömolló. Nagyon szerettem. Ez a kisolló karácsony után eltűnt. Hetekig kerestük a Steffivel, még szóltam is neked, hogy sehol se találjuk. Fogalmunk se volt, hogy ki lopta el. Végre itt senki se jár. A Steffi nem lop. És a te eteled se. Hát kérlek, ez vitte el.
Azt gondolod?
Azt édesen, meg vagyok győződve. Aki gyilkol, attól minden kitelik. Nem azért mondom, hiszen ismersz bennünket, nálunk az ilyesmi, hála Istennek, nem játszik szerepet, de a fejem teszem rá, ez vitte el.
Érthetetlen, dünnyögte Movisterné. Az ember félni kezd, nem tudja, kikkel él együtt. Szörnyűség.
Komor, ideges hangulat borult a szobára. Drumáné az ölébe vette kisfiát, megcsókolta, borzongva tekintett körül a fényes, polgári kényelemmel berendezett ebédlőben. Az ura fölkelt. Ő a délutáni élményétől, a rettenetes képtől, melyet tulajdon szemével látott, még mindig nem tudott szabadulni, s így szónokolt. Megmérgezték az egészséges magyar nép lelkét, azok a bitangok, azok a zsiványok. Azelőtt ez elképzelhetetlen lett volna egy ilyen iszonyúság, de a sok kommunista propagandának, az agitátor iskoláknak itt az eredménye. Ez a bolsevizmus utolsó kilengése.
Meg a háborújé, tette hozzá Movister.
Azt hiszem, mondta Movisterné, mégiscsak őrült volt, mert aki épp eszű, az nem csinál ilyesmit, végre semmi oka se volt, nem beszámítható.
Nem beszámítható, vitatkozott vele Druma, ugyan kérem, nagyságos asszonyom, ezt a legkönnyebb mondani, és a két ember élet föl kell kötni.
Vagy te azt hiszed, Miklós, hogy ez csak ugyan nem beszámítható?
Amikor elkövette, akkor semmi esetre sem. De különben,
hallja! A férje se hiszi, pedig ő orvos. Hogyne, majd legyilkoltatjuk magunkat, kötelet a nyakára. Ha beteg, akkor is pusztuljon. Ki kell írtani, mint egy mérges kelevényt. Együtt dolgoztak mind. Ficsor, az a vörös gazember, a felesége, az egész banda. Ezt nem lehet elintézni egy orvosi izével, hogy terhelt, hogy gyönge az idegrendszere. Ehhez jogászi belátás kell, mert mi lesz különben a társadalommal? Igenis, ki kell égetni a kígyófészkeket? Ki kell irtani mind? Aki a társadalom rendjét megbontja, az vesszen. Irgalmatlanul. Akasztani! Akasztani!
A kis Druma az anyja ölében nyafogni kezdett. Anyuskája fölkapta, vitte-vitte, úgy csitítgatta.
Druma is nyugtalankodott, hol marad oly sokáig az a Steffi, hisz csak a főutcára szaladt a postára.
Most a homályos lépcsőházba belopóckodott egy lány. Nesztelenül surrant föl, mint az árnyék, az első emeletre, a falak mentén. Nem vette észre senki. Megállt vizék rendőrileg lepecsételt lakása előtt, csöngetett, többször egymás után. Percekig várt, majd, hogy senki sem jött, leült az ajtó elé, és elkezdett keservesen sírni. Etel beszaladt Drumáékhoz.
– Tessék jönni! – újságolta lélek szakadva. – Itt a Katica!
– A Katica? – kérdezték megriadva, mert ezen a bajós napon minden ijesztőnek tetszett. Egy új szerencsétlenség előjelének.
Ki az a Katica? Aki a víziéknél szolgált azelőtt?
Mit akar itt? Idegeskedett Druma.
Miért nem csukta be a kaput? Ki engedte be?
Minnyájan a folyosóra tódultak. Onnan megindultan és döbbenten szemlélték ezt. A cseléd, a régi cseléd fehér szoknyájában, rózsaszín ingblúzában, lakcipőjében ült, halott gazdáinak portája előtt, mint a hűség eleven szobra, mint egy visszajáró kísértet. Hangosan jajveszékelt.
Siratja őket,
suttogta Etel, s ő is könnyet törölt ki szeméből. Mindez valóban oly ríkató volt, oly érdekes és nagyon gyönyörű, akár egy ponyvaregény utolsó fejezete. Az a gyülevész népség is megcsodálta, mely betódult az utcáról a lépcsőházba. Druma leküldte Etelt, hogy az idegeneket távolítsa el, kulccsal zárja be a kaput, a lányt meg vezesse föl hozzájuk. Katicába nem lehetett lelket verni. Az csak itta a forró könnyeit, sehogy se akarta abba hagyni. Etel veregette a hátát. Valósággal támogatnia kellett, mikor a lépcsőn fölkalauzolta Drumáé konyhájába. Itt leültették a háziak. De alig nyitotta ki a száját, megint elbőgte magát. Azt is csak nagy nehezen bírta kinyögni, hogy került ide. Elmondta, hogy az imént olvasta az esti újságban, erre legott felöltözködött, sietett, hogy láthassa azt az áldott méltóságos asszonyt és a méltóságos urat, akinél nem volt jobb ember a földön. De én tudtam, fuldoklott levegőért kapkodva, én éreztem ezt, én megálmodtam. Mit álmodott, Katicám, aranyom? Szólt Etel. Mennyasszony volt, zihálta. A méltóságos asszony, olyan szép, halvány mennyasszony, fehér fátyollal koszorúval a fején. Az rosszat jelent, a lakodalom mindig rosszat jelent. Én sütöttünk, főztünk, annyi baromfit öltünk, csak úgy csöpögött a zsír. Pláne a vendégség, el is akartam jönni, hogy figyelmeztessem. Jaj, ha én eljöttem volna, jaj, ha én itt maradhattam volna, mert több ilyen hely nem volt Budapesten. Katica facsarta az orrát. A zsebkendője már olyan vizes és piszkos lett, mint egy mosogató rongy. Drumáné, hogy eltérítse bánatától, ezt kérdezte tőle. Hol szolgál most, Katica?
Itt egy gázgyári mérnöknél.
És bömbölt újra. Na jól van, ne sírjon már. Nézze, itt a Steffi is. Egy fincsába teljes kávét öntött, megtetejezte vastag, zsíros föllel, eléje tette. Igya meg, Katicám. Ott mellette két darab jó friss kalács is. Steffikém lelkem, maga is kávézzék, ma még nem is ozsonnázott. Hozzon ki egy kis gyümölcsöt, benn van a pohárszéken. Etel, nem akar egy csésze kávét? Egyenek. Mit csinálhatunk? Sajnos mi már nem változtathatunk rajta. Magukra hagyták a cselédeket. Ez a három lány kisírt szemmel hallgatott, mint három gyászoló családtag. Katica a fájdalomtól részeg volt. Arcán az átázott rispor megtúrósodott. De amikor a másik két cseléd bizonyos szószátyár tárgyilagossággal elmesélte a gyilkosságot, érdekelni kezdte. Hiányos képzeletével is követni tudta az eseményeket. A tett szinterét pontosan ismerte. Mindig újabb és újabb részleteket követelt, nem bírt betelni velük, és hogy később a lányok már kifogytak mondani valójukból, maga ismételte el az egészet, annyira átélve, hogy beleborzongott, oly szemléletesen, mintha ő is ott lett volna. Csak azt sajnálta, hogy már elszállították szegényeket. Még egyszer utoljára szerette volna látni őket, legalább a méltóságos asszonyt, a vérébe fagyva, abban az ágyban, melyet annyiszor vetett meg neki. Ben Katicáról tárgyaltak. Látod, mondta Druma, ez is bizonyítja, hogy milyen emberek voltak. Akiket így sajnálnak, a volt cselédjeik, azok nem lehettek rossz emberek. Milyen lány volt különben ez a Katica? Jó érzésű lány, felelte Drumáné, szorgalmas és úgy tudom, erkölcsös. A legjobb cselédjük volt, nem is értem, miért engedték el. Ha ő itt marad, akkor bizonyára nem történik meg ez. Nem gondolja, doktor úr?
Lehet, szólt Movister mélyen eltűnődve. Lehet.